Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gájel László atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar tanszékvezető egyetemi tanárával Kereszte Szilvia beszélget. A beszélgetés folytatását, második részét hallják.
Azokról a mostani feladatairól kérdezem, amik most a legnagyobb célok, örömök Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának megbízott tanszékvezető tanára jelenleg 2018-tól. Milyen változást jelentett ez?
Hát ha magamnak meg kellene tervezni egy életet, hogy ez milyen legyen, az olyan lenne körülbelül, mint ami most van. Tehát nem hibátlan, nincs hibátlan élet, de alapvetően ugye ez nagyon jó arány. Ugye az volt, hogy engem felszenteltek, és én akkor nagyon szerettem a teológiát. Lehet egyébként sokat gondolkodom azon, hogy talán a teológia volt a menekülési út, hogy a gondolatok el lehetett menekülni a valóság elől. És akkor így én nagyon a teológia felé fordultam. De ez olyan szempontból jó volt, hogy tényleg elmélyültem. Tehát sokat olvastam, és sokat foglalkoztam elméleti kérdésekkel. És akkor nagyon szerettem volna tovább tanulni, hát Rómában szerettem volna tanulni. És akkor felszenteltek erre, valamiért soha nem nyílt mód, hanem úgy alakult, hogy én először a Kolosi téren, aztán utána a Szentendrén, és utána a budapesti bazilikában voltam káplán, 8 évig összesen. És mindig szerettem volna, hogy jó, majd a következő állomás az Róma lesz, és megyek te egy kicsit tanulni. És ez soha nem jött össze. És talán ez volt Isten vezetése, mert én nagyon-nagyon jó közösségeket kaptam. Nagyon-nagyon jó plébánosokat, és nagyon-nagyon jó közösségeket. Tehát jó példaképeket, és jó olyanokat, akik a szeretetükkel segítettek, a közösség. És eltelt 8 év úgy, hogy hát a teológiával, amit nagyon-nagyon szerettem, mindig csak ilyen, hát amikor idő maradt, a szabadnapon, éjszaka, nyári szünetben, és hát úgy is doktoráltam le teológiából, hogy hát nem mentem el nyaralni, mert meg kell írni a doktorit, tehát ez volt az ára. De akartam csinálni, csak a kötelesség az nekem nagyon fontos volt mindig. És azt tudtam, hogy ha nekem le van írva, a bíboros leírta a helyezésembe, hogy ő a bazilikában szeretne engem káplánként látni, akkor én nem tehetem meg azt, hogy a káplán időből tudománnyal foglalkozom, hanem csak azon túl. Mert a kötelesség az első. És ez mindig meghálálta magát, hogy a kötelesség volt az első. És hát 8 évvel ez is nagyon gazdag volt a közösségi életben, az emberekkel, hihetetlen jó élményeim vannak. Hihetetlenül az emberek annyira meg tudják hálálni a jót, hogy én nekem nagyon-nagyon gazdag hálában élek ezzel kapcsolatban. És aztán 8 év után jött el az, hogy bíboros úr megkérdezte, hogy hát neki kellene egy titkár, az elődöm, most már lejár neki a megbízatása, és akkor nem jönnék-e be titkárnak. Hát mondom, bíboros úr, én megmondom őszintén, hogy én mindig szerettem volna tanulni, és mondom, ezt most is fenntartom, de ha nem ez, akkor én a káplán, vagy hát a lelkipásztori életben én remekül érzem magam, tehát én tényleg remekül. Mondta, hogy jó. Aztán fölhívott, hogy mégis nem jönnék-e. És akkor én ebben nem az volt akkor is, ami mindig, hogy a főpásztor szava az Isten szava, tehát az működik. Ez eddig bejött. Hogy ha, azt mondtam, hogy ha ez az egyházmegye érdeke, akkor jövök. És akkor eljöttem titkárnak. Nem, ez nem az én nagy vonalúságom, mert nyilván, de bíboros úr nem parancsolt rám, hanem nagyon-nagyon atyaian kérte ezt tőlem. És akkor azt tudtam szabadon mondani, hogy ez erre jövök és legyen. És eltett ott 2 év, ami nem is olyan sok, mert közben ürült a Pázmányon a tanszék, a filozófia, a 2. számú filozófia, ahol én doktoráltam, és ami az én tanszékem volt. És akkor bíboros úr engedélyével én adtam be egy pályázatot, amit hát nem is tudom, számomra csodával határos módon én nyertem meg. Ugye pályázatot írtak ki a tanszékre. És akkor bíboros úr pedig elengedett a tanszékre. Tehát ugye ebben van azért nagyon sok mélység, meg nagyvonalúság is. És talán ahogy én nagyvonalúan azt mondtam neki, hogy jó, akkor megpróbálom, eljövök. Ő meg nagyvonalúan azt mondta, hogy akkor menj és csináld, amit szeretnél. És így aztán pontosan 10 év után elérkezett egy olyan konstelláció, hogy ott tanítok, ez a fő állásom, mellette lelkipásztori munkám van a Tátos utcai templomban, ahol lakom, meg a Gát utcában szoktam még misézni a Szentegyet közösségnek, ezek az állandó lelkipásztori programjaim, vannak esküvőim, miséim, gyóntatok, keresztelek, tehát van egy finom, arányos lelkipásztori életem, és mellette foglalkozhatok a keresztény filozófiával, ami mindig érdekelt. És akkor erre azt mondom, hogy biztos sok mindent tartogat az élet. De most van egy olyan kegyelmi pillanat, hogy mintha a dolgok úgy láthatóan összeálltak volna. Ez ritkán adatik meg szerintem, hogy az ember úgy láthatóan úgy egy olyan helyzetben él, hogy úgy kirajzolódik a rend. Korábban is mondom, én jól éreztem magam, én boldog voltam a plébániákon, de hogy így még így a, mondjuk úgy az embernek a rejtett kívánságai, vagy a személyes vágyai is úgy beteljesednek, ez szerintem még úgy ritka.
Ritka. És itt mit tanít? Milyen oktatott tárgyak?
Hát én filozófiát tanítok, és alapvetően a tanszéken a filozófia történet, az etika és az antropológia van, tehát történeti tárgyak filozófiából, kevésbé a skolasztikus és metafizikai tárgyak, mint a másik tanszéken, hanem ezek még hozzám közelebb is állnak. Tehát ezek dinamikusabb tárgyak. És hát a etika helyes cselekvés, antropológia, keresztény emberkép, a filozófia történet az csak egyszerűen le kell adni, hogy mi volt. És hát ezzel kell adni egy megalapozást ahhoz, hogy a fiúk, vagy hát a hallgatók, a fiúk alatt a kispapokra gondoltam, hogy a hallgatók úgy tudjanak majd teológiát tanulni, hogy ez van egy szókincsük, ez van egy alapműveltségük. Tehát az enyém a beugró. Én csak első-másodikban tanítom a beugrót, Esztergomban is, meg Budapesten is, és akkor az a feladat, hogy legyen egy olyan gondolkodás, mondjuk szókincsük, ami a természetes gondolkodás, és amire föl lehet építeni a teológiát. És én ezt izgalmasnak tartom. Ezt a tanszéket, ezt a tanegységet, mondom, itt doktoráltam, és itt dolgoztam mindig az elődömnél, Rokai Zoltánnál, és tetszenek ezek a témák. Tehát még csak azt is mondhatom, hogy még az a tanszék is ürült, ami nekem tetszik, ahova én tartozom. Tehát, hogy minden úgy jött össze, és ez egy, talán itt a Földön ez egy kegyelmi pillanat, mert a dolgok ritkán sikerülnek jól, hogy nagyon tetszik. Nagyon meg vagyok elégedve vele.
És milyen a kapcsolata a hallgatókkal, vagy milyen a benyomása mondjuk a mai fiatalságról, ha lehet ezt így kérdezni?
Még fiatal vagyok, talán 36 leszek hamarosan. Nagyon közel állok a hallgatók az életkorban, tehát nehéz azt a távolságot megtartani, mert egy tanárnak a távolsága, de igyekszem. A magázódás például segít. De néha nehéz, tehát közel vagyok a problémáikhoz. Hát mit mondjam, a fiatalok őszinték. A fiatalok nem fognak mellé beszélni, őket nem a nagy teljesítmény érdekli, egy valami érdekli, a hitelesség. Tehát az nem baj, ha az ember hibázik, de ha nem hiteles, abban a pillanatban elfordulnak. És hát én Esztergomban most már, azt hiszem ez a hetedik szemeszter, amit tanítok. Esztergomban, Budapesten pedig a harmadik. És ebben az időszakban én olyan kiváló kispapokkal találkoztam, hogy az én időmben nem volt ilyen jó a csapat. Tehát én nagyon örülök a fiúknak. Tehát a kispapok az esztergomi szemináriumban is, és a budapestiben is, akikkel foglalkozom, nagyon kiváló emberek. Nagyon építik a belső életüket, nagyon lelkiismeretesen, felelősen készülnek. Tehát én nagyon-nagyon meg vagyok a fiúkkal elégedve. Nagy örömemet találom bennük. Ugye tanítunk, én főleg Pesten nem kispapokat, tehát civil hallgatókat, akik hittanárok lesznek. És ott már jobban látom azt, hogy nincs jövőkép, vagy kevesebb a jövőkép, hogy merre lehet majd menni, fognak-e minket alkalmazni, meg tudunk-e ebből élni. Ez egy reális probléma ma a magyar egyházban, hogy hát, ami szokás mondani, hogy van-e életpálya modell egy hitoktató számára. Sokat javult a mi egyházmegyénkben az elmúlt években, tehát nagyon sokat tett a hitoktatási felügyelőség azért, hogy a fizetési viszonyok, a munkakörülmények javuljanak. De még van mit javítani, és ezt szerintem a hallgatók érzik, hogy jó, megcsináljuk ezt a képzést, aztán majd meglátjuk, hogy fogunk-e tanítani, vagy nem. Tehát ott érzek már egy jobb ilyen, vagy egy nagyobb ilyen motiválatlanságot, hogy nincs előttünk egy jövőkép. Ezen szerintem a magyar egyházban még dolgozni kell, hogy a papok előtt van jövőkép, mi tudjuk, hogy mi vár ránk. Nekünk van is egy biztonságunk. Akik nem papok, a magyar egyházban előttük nincs, vagy kevéssé van jövőkép, és én magam se tudom, hogy erre ezt hogy lehetne javítani, de egy kicsit ezen dolgozni kell még. És ez sokszor érződik a hallgatókon, hogy nem tudják, hogy merre. Érdekes, hogy vannak lelkes hallgatók, akik komolyan foglalkoznak teológiával, és nem kispapok. De komolyan, tehát komoly teljesítményeket letesznek itt cikkekre, vagy írásokra, előadásokra gondolok. Hogy jó teljesítményeket, becsületemre válna nekem is, vagy... Tehát letesznek jó teljesítményeket az asztalra, de hogy ma Magyarországon egy laikus teológusnak milyen helye van, valószínűleg nem sok. Próbálunk rájuk figyelni, és teret biztosítani. De örülök annak is, hogy így köztük dolgozom, mert lehet keresni együtt, hogy merre, hogyan, és egy kicsit, ha rajtuk tudom tartani még évekig a kezem, vagy egy kicsit tudok figyelni, tudok egy jó tippet adni, lehet, hogy akkor beérik egy-két szál, meglátjuk. De izgalmas ez, tehát a magyar teológiai felsőoktatás az egy izgalmas terület. A témák is, meg a helyzet is, de a maguk az elméleti témák is nyilván.
Hogyha mondjuk ettől kicsit talán elrugaszkodva a mai társadalmat nézzük. Nyilván sok fiatallal, más fiatallal, akik nem hallgatók, találkozik, és családokkal is. Hogyan látja, hogy mi az a legtöbb, amit ma mondhatunk azért, hogy kicsit közelítsenek az emberek egymás felé?
Egy kicsit sarkos, nem példa ez, hanem séma jutott eszembe. Ezt Ferenc pápától tanulom én. Ez számomra az Assisi lelkülete. Ugye tudjuk azt, hogy 1986-ban II. János Pál pápa Assisiben egy béketalálkozót hívott össze, ahova a világ nagy vallásainak a vezetőit meghívta, hogy együtt imádkozzanak a békéért. A közös platforma béke volt. Nem a megosztottság, nem kezdtek el azon morfondírozni, hogy vajon ki kihez imádkozik, hogy a... iszlám hitűek istene ugyanaz-e, vagy nem, a nem tudom én milyen indián vallásoknak a istene milyen, hanem mindenki a saját imájával, a saját jó szándéka szerint akkor ott Assisiben a békéért imádkozott. Ezt a béketalálkozót megismételték azóta többször, 16. Benedek ideje alatt is Assisiben, és ez szép lassan egy lelkiségé nőtte ki magát. Ez a kiengesztelődés lelkisége, a figyelem lelkisége, a béke lelkisége. És ebben a lelkiségben született meg, úgy hiszem, februárban, 2019 februárjában Ferenc pápa és a Al-Azhar egyiptomi mecset nagyimámjának az aláírásával az Abu Dhabi békenyilatkozat. Akkor Ferenc pápa Abu Dhabiban, tehát iszlám vezetőkkel együtt aláírta, hogy mi katolikusok és mi szunita iszlám vezetői ugyanazt a célt szeretnénk elérni, ez a béke a világon. És mind a ketten a saját szándékaink szerint, a saját imánkkal ezen fogunk együtt dolgozni. És én gondolom, hogy amikor én erről beszélek, sokan mondják azt, hogy ez egy naivitás. László, ez egy naivitás, hogy agresszív emberekkel, ellenséges emberekkel a békéért munkálkodni. De ez nem naivitás, mert túl sok a megosztottság, túl sok az előítélet bennünk, amit szerintem a média, és aztán most már mindenféle tömegmédia, tömegkommunikáció is felerősít, algoritmusok felerősítik bennünk a gyűlöletet. A demokrácia jellege, struktúrája is olyan, hogy a gyűlöletet, hogyha erősítem a rendszerben, akkor ki tudom játszani a demokrácia szabályait. Tehát a politikai modell is olyan, ami elterjedt, hogy az önmérséklet híján esetleg turbulensebben tud működni. És én az Assisi lelkiségét azért hoztam ide, mert ez az önmérsékletnek és a figyelemnek a lelkisége. És hogy meg kell újítanunk azt a lelkületet, ami a megelőlegezett bizalomnak a lelkülete. Hadd mondjak el egy nagyon, nagyon húsba vágó konkrét példát, és személyes leszek, Szentendrén káplán voltam, és nagyon-nagyon jó közösség van ott. A plébánia számomra egy igazán gyógyító és igazán jó közeg, mind a mai napig óriás szeretettel vagyok feléjük. És azt láttam, hogy az atyával, aki ott a plébános, hogy ő soha nem mondott rosszat senkire. Nekem. Hanem mikor én volt, hogy fel voltam dúlva, és mentem haza, hogy megint valaki mit csinált, és akkor mondta, hogy de hát nézd meg, hogy annak az illetőnek ezt is milyen jól csinálja, azt is milyen jól csinálja, milyen értékei vannak. És rá kellett jönnöm egy idő után, hogy ennek az atyának is vannak problémái, de neki volt egy döntése, hogy ő azt a közösséget szeretné szolgálni, és a megelőlegezett jó indulattal viszonyul az emberekhez. Ez egy naivitás, De tudom azt, hogy amikor én megelőlegezett jó indulattal viszonyulok egy másikhoz, akkor az indulatai megszelidülnek. És ő is úgy viszonyul hozzám, és jóval kevesebb lesz a konfliktus. És azt hiszem, hogy a békének ezen az útján járni kell. A békének ez az útja nem naivitás, nyilvánvalóan néha megbukik, néha nem sikerül, de az Assisinek az útján járni kell. És ez egy döntés, ez egy hitvallás, hogy én a kiengesztelődés és a béke útján akarok járni. Ez nem naivitás. Az egyházban is mindig az egyház is polarizálódik. Megvannak a pólusok, haladók és konzervatívok között, keletiek és nyugatiak között, északiak és déliek között, megvannak az egyházban a polaritások. De túl olcsó volna valami fajta identitásépítés mentén fölállozni a másikba vetett bizalmat. Lehet, hogy nem pont úgy gondolkodom, de tudok vele együtt dolgozni. Tehát valami ilyesmit, hogyha azt mondanám, hogy mit adjon az egyház a társadalomnak, mit üzenek az embereknek, az, hogy elő kell mozdítani a megelőlegezett bizalomnak a lelkületét. Elő kell mozdítani azt a lelkületet, ami a figyelem, az önmérséklet, a másikra hangolódás. Naivitás, de működik.
És hogyha már visszatérnénk ahhoz a kérdéshez, hogy nem egymás felé, hanem az egyház felé. Nagyon nagy korszakát éljük szerintem annak, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy megtudják, hogy hogyan kell élni.
Biztos, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, és ennek nagyon örülök, hogy én többnyire nagyvárosban, vagy nagyvároshoz közel voltam lelkipásztor, ami azzal járt, hogy hát nagyon foglalkoztatott voltam mindig is. Tehát egy nagyvárosban azért tehát óriási igény van a hitre. Ez meg is látszik, hogy még Magyarországon mondták régen, hogy a vidék vallásos, a város pedig hitetlen. Ez mára megfordult, mert a vidék elnéptelenedik, és a vidék sokszor a kisfalvak, hát tényleg elhagyják a fiatalok, és reménytelen a egész sorsa sokszor régióknak. Addig a nagyvárosokban van egy vallási kínálat. Vannak közösségek, lelkiségi mozgalmak, szerzetes rendek, tehát különböző programok, és az emberek jobban be tudnak kapcsolódni. De Budapesten azt hiszem, hogy senki nem mondhatja, hogy az ízlésének megfelelő katolikus programot ne találna. Aki gitáros misét akar, talál minden vasárnap egy csomót, aki szép gregoriánt, azt is talál, aki régi ritusú misét akar, azt is. Tehát, hogy van választék. Tehát biztos, hogy a modern nagyváros az kedvez. A hit terjedésének. Na most, az is biztos, hogy mindenki, az emberekben van szomjúság. Én azt tapasztaltam, hogy az emberek nem elutasítóak. Az emberek szomjazzák Krisztust. Az egy másik kérdés, hogy milyen az egyház helyzete ma? Nagy elemzésben nem kezdenék, de az látszik, hogy az egyház hagyományos területein, ahol hagyományosan jelen van a katolicizmus, ott bizonyos értelemben megbillenni látszik. Gondolok itt Nyugat-Európára. Észak-Amerikában erős a katolicizmus, de talán csak azért, mert a bevándorlás, főleg a déli bevándorlás erősen tartja. Dél-Amerikában a maga problémáival, de egy erős katolicizmussal találkozunk. Afrikában, ahol nincsen ennek hagyománya, egy robbanásszerűen erős katolicizmus tör fel. És ez a katolicizmus a népesség növekedést meghaladó arányban nő. Tehát nem csak azért nő a katolikusok száma, mert minden nő, hanem messze jobban nő. Egy robbanásszerű erős katolicizmus. Ugyanez igaz Távol-Keletre is. Nem olyan erősen, mint Afrikában, de jelenlegi statisztikák szerint például Kínában. Ha így marad minden, akkor 2050 körül lesz 250 millió katolikus. Ami az ország léptékeihez képest még talán nem is olyan sok, de akkor a világban az lesz a negyedik legnagyobb katolikus egyház. Mondjuk az Egyesült Államok belé a braziliai és a mexikói katolikus egyház után. Kínában. Tehát ezek nagyon érdekes folyamatok, amiket látunk, amik zajlanak a világegyházban. És a mi térségünk, mondjuk a visegrádi országok térsége, ez a közép-európai régió, függ a nyugat-európai régiótól, de nem olyan. Mert a hit és a hit iránti érdeklődés itt messze nem csökken olyan drasztikusan, mint Nyugat-Európában. Talán Nyugat-Európában a jólét, ez sok multikauzális, hogy miért, de Nyugat-Európában látjuk, hogy főleg Németországban és északi országokban nagyon komoly leépülés látszik. Nálunk ez érezteti a hatását, de nálunk nem lesz olyan komoly a leépülés. Van paphiány, de eldöcög a szekér. Rengeteg jól működő közösségünk van. A magyar egyház nyilván mondjuk 100 évvel ezelőtthöz képest veszített a vonzerejéből, a befolyásából, de abszolút jó. Tehát a közösségeink üdék és jók. Nagyon sok jó dolgot tudunk csinálni. Tehát Közép-Európában eléri Közép-Európát a szekularizáció, de nem úgy, mint Nyugat-Európát. Na most ebben él az átlag magyar katolikus. Látja, hogy nyugaton mi történik, ez megijeszti. Nem vagy kevéssé látja, hogy a déli féltekén mi történik. Ezzel még nem sem szembesültünk elég, ez Ferenc pápa igehirdetésének a központja, hogy a kereszténység, a katolicizmus a déli féltekéről jön, a szegények közül jön, méghozzá óriási erővel jön, és a 21. század, vagy ha tetszik, a harmadik évezred katolicizmusát a déli félteke, a szegények fogják meghatározni. És közülük már növekednek fel azok mondjuk olyan afrikai generációk, akik képesek átvenni a stafétát. Olyanra gondolok, hogy Rómában dikasztérium vezető bíborosok tudnak lenni. Tehát, hogy ez egy intelligens, egy jó társaság jön föl. És az átlag magyar katolikus az ebben él, hogy ezt még nem látja, ezt a dinamizmust, viszont látja néha lehangolóan, hogy Nyugat-Európában templomok ürülnek ki, templomokat adnak el, nehogy Isten lerombolják őket. És hát Magyarországon is azért döcög a szekér. Nem rossz, de nem is olyan jó. És akkor ettől van egy félelem, hogy vagy elvárás, hogy mit kellene csinálni a katolikus egyháznak, hogy megújuljon. Pedig a magyar katolikus egyház még egy bizonyos ideig létszámvesztésben lesz. Ez a lényege, ilyen a természete, egy ilyen kulturális millióban, ahol az egyháznak már nincsen politikai tekintélye, és csak a szabad döntés, a lelkiismereti döntés alapján térnek be emberek a templomba, ott még létszámvesztésben leszünk. És akkor ebben keressük a helyünket ma. Sokan elvárásokkal jönnek, sokan félelmekkel, talán kulturális félelmekkel is, a gyökereiket féltik, a jövőtől félnek. Mi lesz, hogyha? És én pedig azt mondom, vagy mi pedig azt mondjuk, hogy nézzünk előre. Amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus, akkor azzal nem lövök mellé. Tehát, hogy az egyháznak, nekünk, magyar egyháznak lehet nézni a statisztikákat. Bár ugye Churchill-el együtt mondhatjuk, hogy annak a statisztikának hiszünk, amit saját magunk hamisítottunk. De lehet nézni a statisztikákat, de azok nem lényegesek. A lényeges az, hogy meg tudjuk-e még azt tenni, hogy Jézus Krisztus nevét a magasba emeljük. Mert amíg az a tábla van kint, hogy katolikus egyház, addig ott Jézus Krisztusról kell beszélni. Hogyha kultúráról kezdünk el beszélni, politikáról kezdünk el beszélni, csak társadalmi kérdésekről beszélünk, akkor levehetjük a katolikus egyház táblát, és kiteltünk valami mást, hogy civil szervezet, vagy nem tudom. Ha kint van a katolikus egyház tábla, akkor ha kultúráról, ha politikáról, ha társadalmi kérdésekről beszélünk, csak az evangélium fényében. És amíg elmerjük mondani, hogy Jézus Krisztus kicsoda, addig nem kell semmitől félni. Attól se, hogyha elutasítanak, attól se, ha megtámadnak, attól se, ha hibázunk, mert hibázunk is. Tehát az üzenet az annyi, hogy Isten emberé lett, meghalt, föltámadt, és neked ebből örök életed van. Ez az üzenet. És minden más erkölcsi vagy filozófiai következtetés az másodlagos ehhez képest. Tehát az egyház egy erkölcsi rendszer is, de elsősorban nem az. A katolikus tanítás egy világmagyarázat, egy filozófia is, de elsősorban nem az, hanem elköteleződés a megfeszített Jézus Krisztus mellett. És a megfeszített Jézus Krisztus az mindig is oktalanság volt a görögöknek és botrány a zsidóknak. Ezt ugye Pál apostol írja, ma is oktalanság tán a tudósoknak, vagy botrány azoknak, akik valami szebb evangéliumot szeretnének hallani, de Pál megmondta, mi csak a megfeszített Krisztust tudjuk nektek hirdetni. És amíg ez megvan, azok a magyar egyházak nincs mitől félni, ez a módszer, ez a stratégia, ez a jövőkép, nincs más jövőkép.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Gájer László atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárával Kereszter Szilvia beszélgetett. Mária Rádió.